Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most húsvét ünnepe utáni első vasárnapnak a prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, az 5. fejezet 33. versétől a 38. versig a következőképpen, fennállva hallgassuk meg. Ők ezt mondták Jézusnak. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt. Rávehetnétek-e a nász népet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétedik tőlük a vőlegény, és akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt és elfolyna, sőt, a tömlő is tönkre menne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nagyon érdekes helyzet állt elő azért, mert húsvét ünnepe után vagyunk, húsvét ünnepe után, amely lezárja a nagybőti időszakot, és most egy böjtről szóló ige kerül elénk. De mindjárt megvilágítjuk azt, hogy mi is a lényege ennek. Először hadd mondjam azt, hogy nagyon érdekesnek tartottam egy bizonyos tudósnak, professzornak az eszmefuttatását, Györgyi Viktornak az eszmefuttatását, ő egy erdélyi, a szentgyörgyi családból származó biokémikus és elméleti fizikus, de teológus is, és ő úgy fogalmaz a vele készült interjúban, hogy hát az Isten törvényei, pontosabban a fizika törvényei, azok tiltják az Isten létezésének a tagadását. Hallatlanul érdekes, amikor nekem mindig nagyon megerősítő, amikor a legnagyobb tudósok jutnak el gyakran oda, hogy kell hinni. Hinni kell. Annak alapján, amit megtudunk a világ törvényszerűségéről. És azt a kérdést taglalja, hogy miért van az, hogy az ember a szürke állományának csak a 4%-át használja. Ő azt mondja, hogy hát azért, egyáltalán miért van szükség ekkora teljesítményű agyra, amellyel rendelkezünk, hogyha csak a 4%-át használjuk. És azt mondja, hogy hát az ember, Ádám, a bűneset előtt társalgott az Istennel, kellett tehát a nagy szürke állomány ahhoz, a nagy térfogat ahhoz, hogy kapcsolatba tudjon kerülni, kommunikálni tudjon az Istennel. És a bűneset után ő így fogalmaz, az Isten a szellemi képességeinket, a döntéseinket, a döntés képességünket, a szellemi képességeinket büntette, korlátozta le, és ebben teljesen igaza van. Tudnilik, éppen a jó és a rossz megkülönböztetése megy nekünk a legnehezebben. Tudnilik, hogy a jó és a rossz utánság a fájáról levett az ember, és azóta is ez a problémája az embernek, nem csak a választások napján, hogy most melyik a jó, melyik a rossz, mi tudjuk, hogy mind a kettő rossz. Szóval azóta is az életünk minden pontján, a házasságtól a gyermeknevelésen át, minden pontján, minden döntésünkben ott van, hogy jól szerettem volna dönteni, és rossz jött ki belőle. Vagy valami rosszul sült el az életembe, és mégis az Isten jót hozott ki belőle. Állandóan ezek körül forgunk, hogy nem tudom, hogy mi a jó, nem tudom, hogy mi a rossz. Úgy érzem, hogy valami fáj, nehéz, és mégis jó. Valami kacagtató, vidám, jó, és aztán kiderül, hogy mégis rossz. Mégis a vesztünkbe rohanunk. Na ez volt, ami eszembe jutott nekem arról, hogy mi is ez a böjt, ez a megvonás. 4%. És akkor miért van a plusz 96%? A mai vasárnap elnevezése sokat árul el a vasárnap mondani valójáról. Így is nevezik, hogy fehér vasárnap. Vagy úgy is mondják, hogy húsvét nyolcada ez a vasárnap. A fehér vasárnap azért, mert ilyenkor keresztelték meg az óegyházban, vagy az ősegyházban, húsvét ünnepe után, éppen Jézusnak a feltámadására appellálva az újonnan megkeresztelkedőket, a katechumeneket. És ők fehér ruhát vettek, jelképezve, hogy fehér ruhát, új ruhát kaptak, megtisztított életet kaptak az Úr Jézustól. Ő a húsvéti bárány, aki megáldoztatott, aki megtisztította, megbocsátotta a bűneiket, és egy teljesen új életet kaptak. Ahogyan elhangzott az oltár előtt, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden, és ezt fejezte ki a fehér ruhában történő keresztelkedés. Úgy is nevezik, hogy Tamás vasárnap. Ez a húsvét nyolcadára utal, mert ugye Jézus feltámadása után 8 nappal ismét megjelenik a tanítványoknak, akkor, amikor Tamás is ott van közöttük, hogy meggyőzze a kételkedő tamáskodó Tamást, vagyis arról szól ez a vasárnap, hogy a kételkedőknek, a szkeptikusoknak is megjelenik Jézus, számukra is, őket is megerősíti a kegyelemben. És éppen ezért teszik sok gyülekezetben a konfirmáció ünnepségét. Csak úgy mondom, hogyha valaki nem akarja elfelejteni, hogy nálunk ugye április 29-én lesz a konfirmációi vizsga, és szokás szerint pünkös vasárnap, 3 héttel később a maga a konfirmációi ünnepség. Vannak gyülekezetek, ahol ilyenkor fehér vasárnapra teszik a konfirmációt, mert Isten, mert Jézus megjelenik a kételkedőknek is, a szkeptikusoknak is, hogy megerősítse őket, vagyis latinul konfirmálja őket. Tehát mindenkinek van helye Jézus közelében, még a Tamásnak is. Azt mondja Jézus ebben az igében, hogy olyan az ő követőinek a közössége, mint egy násznép. Hát ez egy nagyon biztató dolog. Násznép vagyunk. Mennyegzői nép vagyunk. Akkor most hogy jön ide a böjt? Ugye mondja is, hogy hát amikor ott van a vőlegény, és ünnepelnek az emberek, akkor nem lehetséges böjtölni. Akkor nem lehetséges az emberek megtartóztatni a magát. Hát örülni kell. Milyen legyen a keresztény embernek az életmódja? Önmegtartóztató? Vannak, akik önmegtartóztató életet törekszenek. Számomra nagyon vonzó is egyébként, amikor ilyen közösségbe kerülök valamilyen oknál fogva. És akkor mondjuk látom, hogy már hajnal 5-kor mennek a reggeli litániára az apácák. És aztán mennyi munkát végeznek egész nap. Hihetetlen. Fiatal, 18-20 éves kortól elkezdve. Micsoda energiát kapnak attól, hogy Jézus megváltotta őket. Szóval, hogy vannak, akik önmegtartóztató életet törekednek. Vezeklő életmódra törekszenek. De vannak, akik kimondottan törekszenek a mulatozásra. Mert minden hétre jut valami mulatozás. És van, akinek ez az életformája. Lakomákra jár, utazgat, mindig van valami hétvége, ahova elmegy, van pénz is rá, önfeledten szórakozni akar egész életében. valamikor az lehetetlen. Beszélgettünk a családban, hogy hát a mi szüleink ezt nem tudták elképzelni. Hát amikor az édesapám mondta, hogy 46-ban kaptak fizetést, és akkor tudott belőle egy tojást venni, mert fel kellett építeni az országot. Hát ők nem gondoltak arra, hogy most akkor tessék akkor mulatozgatni. Szóval érdekes ez a helyzet. Van, aki önmegtartóztató, van, aki hedonista életmódot folytat. Vannak, akik szerint Isten ellen való vétek a szórakozás. Ugye itt a gyülekezetben sokszor felvetődik az, hogy táncolni lehet keresztényeknek. Szeszes italfogyasztása lehetséges. Kinek van igaza? Milyen az igazi keresztény? Ugye a farizeusok és a jánosi tanítványok, keresztelő János tanítványai, azok böjtölnek, önmegtartóztató életet élnek. A jézusi tanítványok esznek és isznak. Ez a vád ellenük. Hát, hogyha valaki termelt sok bort, az Jézus volt, mert annyi bort soha senki nem változtatott át egy csapásra, mint ő a kánai mennyegzőben. Hát az volt olyan 5-6 hektoliter egy perc alatt. Szóval melyik az igaz? Nem az a lényeg, hogy melyik életmódot folytatjuk, hanem az a fontos, hogy megnézzük, hogy melyik csoport, milyen nép. Az előbbi, az amelyik az önmegtartóztatásra helyezi a hangsúlyt, az a gyásznép. Az utóbbi pedig a násznép. Óriási különbség. A farizeusok, az önigazult hívők voltak a gyásznép, ők hiába hagynák abba a böjtölést, hiába hagynák abba a mulatozás elutasítását. Tehát hiába kezdenének el ők maguk is táncolni, hétvégézni, stb. Attól még nem lennének Jézus tanítványaivá. És akkor mi van Jézus tanítványaival? Ha a tanítványok pedig böjtbe, aszketikus életmódba kezdenének, akkor hiába lennének éjjel-nappal Jézussal, semmit sem fognának fel abból, hogy ő kicsoda. Vagyis nem az a lényeg, hogy most akkor mit csinál az ember. Van, aki erre az életmódra törekszik, van, aki arra. Hanem az a lényeg, hogy mi van belül. Hogy Jézus van-e belül. Mert Jézus jelenik meg a tanítványok körében, ő erősít, ő ad békességet nekik, és ő az, aki növekszik bennünk, mint ahogyan az új bor ugye mozgolódik, for, tágul, mozog. Ehhez új tömlőre van szükség. Mert a régi szokások egy része elavul. Persze próbálunk új hagyományokat teremteni, mindig megjelenik, hogy na most ebből csináljunk egy új hagyományt. Nagyon ritka, amikor az új hagyomány jézusi. A döntő különbség, tehát a násznép és a gyásznép között az, hogy ki van belül. És ebből fakad az, hogy a gyásznép múltba révedező nép, mindig a múltról van szó, mindig a régi dolgokról van szó, a násznép pedig mire tekint? Hát mindig arról, hogy az ifjú pár előtt milyen fantasztikus jövő áll. A jövő felé orientálódik. Keretekre mindig szükség van, ugye mondja Jézus, hogy vigyázzunk, mert az új bort, azt, amit ő hozott, vagy őt magát, nem lehet régi tömlőbe tölteni, mert szétrepeszti, megsemmisül, szétfolyik a bor, új módon kell megélni a kereszténységünket. Hát nézzük meg, hogy mi történt a zsidósággal. Hogyan repesztette szét Jézus azt a régi formákat. A legmegdöbbentőbb az, hogy megszűnt az áldozati kultusz. Nem csak a templom szűnt meg, és ugye rombolták le a rómaiak, hanem ezzel együtt az egész áldozati kultusz, ami a lényege volt a zsidó vallásnak, megszűnt. És igaz, hogy újra szerveződött a vallásuk, de nincsen meg a lényeg. sem a megváltás nincsen elfogadva, sem az áldozati kultusz nem zajlik. De hát miért történt ez? Isten miért engedte? Azért, mert Jézus megváltotta ezt a világot. Megvalósult a megváltás. Nincsen szükség már áldozati kultuszra. Sokszor figyelem azt, hogy megtévesztő a gyásznépnek a stílusa. Sokszor ők tűnnek a vidámabbaknak, ők azok, akik mindig az elveszett szerelemről, elveszett boldogságról énekelnek, de mégis hiányzik az előremutató irány. Hiányzik a jövőbe látás. Hiányzik az az új, ami a násznépnek a lényege. A násznép néha szomorúbb, amikor ott vagyok mondjuk betegágynál, vagy ott vagyok mondjuk haldoklónál, akkor lehet, hogy ott nincsen, sőt biztos is, hogy nincsen semmiféle felszínes vigalom. De nagyon sokszor van belső békesség, jövőbe látás, hogy Isten áttesz engem az egyik kezéből a másik kezébe. Na ez a násznépnek a jellemzője. Tudjuk, hogy néhány héttel ezelőtt halt meg Billy Graham. Az ő gondolatai közül emelek ki néhányat, és nagyon-nagyon sokat jelent, mert tényleg ez a násznépnek a jellemzője, amiket ő megfogalmaz. Azt mondja, egy nap majd azt fogjátok hallani, hogy Billy Graham meghalt. Egy szót se higgyetek belőle. Sokkal inkább élő leszek akkor, mint most. Csak megváltoztatom a címemet. Elmegyek, hogy Isten jelenlétében éljek. A bátorság ragályos. Ha akad egy, aki bátran kiáll, a többiek gerince is kiegyenesedik. A harmadik, az otthonom a mennyben van. Ebben a világban csak átutazó vagyok. Jövőbe tekint. Isten két kezet adott nekünk, egyet, hogy elfogadjunk vele, másikat, hogy adjunk. Társadalmunk arra törekszik, hogy elkerülje bármilyen lehetőségét annak, hogy valakit megbántson. Kivéve Istent. Nagyon érdekes. Egy amerikai embertől. A keresztény élet nem jár folyamatosan a magaslatokban. Vannak pillanatok, amikor megélem a legnagyobb mélységeket is. Ilyenkor imában Isten elé megyek, és könnyek között mondom neki, Atyám, bocsáss meg nekem, vagy segíts rajtam. És az utolsó, az evangélium sohasem változott. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, segíts rajtunk, hogy gyász népből nász néppé legyünk. Hogy te legyél bennünk az új bor. Te legyél az, aki növekszel bennünk, forsz és átalakítasz minket. Kérünk téged, hogy ennek nyomán előre tudjunk tekinteni arra a jövőre, amely az örökké valóságban folytatódik, és amely nálad valósul meg, és nem lesz vége soha. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és támogasd a mi hitünket, hogy kételkedőkből, szkeptikusokból megerősödött hívőkké legyünk. Amen.